A mai beszédemnek a bevezetéseképpen egy picit szeretnék beszélni arról, hogy miért is prédikálunk a gyülekezetben. Miért van az, hogy amikor összejövünk egy Isten tiszteleten, akkor valaki ide áll előre, és a Bibliából olvas, vagy a Biblia alapján beszél, prédikál, tanít. Mert hogy ezt szoktuk csinálni. Ezeknek a prédikációknak, beszédeknek az elsődleges célja nem a motiváció. Nem motivációs beszédeket igyekszünk tartani. És nem is arról szól, hogy felolvasunk egy bibliai szöveget, és akkor ennek a szövegnek az alapján filozofálgatunk, vagy levonunk bizonyos erkölcsi tanulságokat, amiket a figyelmetekbe ajánlunk, hanem egészen másról van szó. Akkor, amikor prédikálunk, akkor az Isten számunkra kinyilatkoztatott beszéde alapján azt a láthatatlan világot igyekszünk feltárni, amiről tudnunk kell, a valóságot. Hogy megismerjük a valóságot úgy, ahogy van, megismerjük Istennek az igazságait úgy, ahogy van, és annak hatására, hogy ezt megismerjük, az életünk elkezd változni. Ennek nagyon fontos szerepe van az életünkben. Az a lényeg, hogy megértésre jussunk. Hogy megértsünk bizonyos dolgokat a láthatatlan világról, megértsünk Istenről, megértsünk önmagunkról, megértsünk az életről, megértsünk az élet működéséről, és amikor ezeket a dolgokat megértjük, akkor ezeknek a segítségével egy más szintű életet tudunk élni. Tudjátok, akkor, amikor prédikálunk, és amikor megértünk dolgokat Isten igazságaiból, az nem egyszerűen egy intellektuális megértés. Nem arról szól csupán, hogy ja, felfogtam dolgokat, hanem az a különleges dolog történik meg, hogy miközben megértünk dolgokat a valóságról, az életről, Istennek a beszéde alapján, akkor világosság gyúlik bennünk, a szívünkben, és Istennek az ereje is behatol az igével együtt a lényünkbe. És létrehozza bennünk azt az erőt, ami képessé tesz minket arra, hogy ez meg is valósuljon az életünkben, és felhatalmaz bennünket erre. Szeretnék egy kis példát mondani. Képzeljétek el azt, hogy vannak emberek, akik szeretnek kertészkedni, és ezért alapítanak egy klubot, mondjuk a kiskertészek klubját. És szeretnek összejönni a kiskertészek klubjába, mert csupa olyan emberek járnak oda, akik szeretik a kertet. Tehát őket a kiskertészek klubjában a kert iránti szeretet tartja össze, és már pusztán az, hogy találkoznak egymással, ez már örömöt jelent nekik, hiszen mindenki szereti a kiskertet. Úgyhogy persze vannak köztük olyanok, akik már tapasztalt kertészek, vannak olyanok, akik még csak most kezdenek kertészkedni, sőt, talán olyanok is, akik még csak fontolgatják, hogy esetleg majd kertészkedésbe fognak. És amikor együtt vannak, amikor találkoznak, akkor ez jó, mert ugyanabba az irányba segítik egymást. Megosztják a tapasztalataikat egymással, hogy kinek hogy termett az uborka, meg mit csinált a virágokkal, és ebből mindenki fejlődik. És a kiskertészek klubjában előadókat is hívnak, akik előadást tartanak a kertészettel kapcsolatban. De ezek az előadók nem azt csinálják, hogy mondjuk jön egy előadó, és azt mondja, hogy jó a kert, jó a kert, jó a kert, jó a kert, nem hallom hangosabban, jó a kert, igen, jó a kert, nagyon jó a kert, nagyon jó a kert, menjünk a kertbe, menjünk a kertbe. És akkor mindenki belelkesedik, és úgy megy haza, hogy megy a kertbe. És amikor kimegy a kertbe, akkor elkezd gondolkodni, hogy most mit csináljak a kertbe? Tehát a gyülekezet, a prédikáció nem arról szól, hogy fellelkesítjük egymást, hogy menjünk a kertbe, hogy jó az Úr, jó az Úr, jó az Úr, nem hallom, jó az Úr, jó az Úr. És ezt mondjuk egész végig, és úgy megyünk ki, hogy nagyon jó az Úr, de ez még nem szerel fel bennünket arra, hogy akkor most hogyan is éljünk, és az életünk mitől lesz más. Na, ennyit bevezetésképpen. Azért mondtam ezt, mert alapvetően ez a prédikációinknak a célja, hogy megértésre jussunk, Isten világosságot tudjon gyújtani a szívünkben, és ugyanakkor felhatalmazzon is bennünket az ige hallása által, és ezáltal így egy más minőségű életet tudjunk élni. Természetesen az ige hirdetésben van buzdító aspektus, van kifejezetten tanító aspektus, van intő, dorgáló, figyelmeztető aspektus is, de a lényeg az, hogy változásokat hozzon létre az életünkben. Az a téma, amiről ma szeretnék beszélni, folytatása lesz, egy picit kapcsolódik a múlt vasárnapi témához, és ez a célja, hogy egy bizonyos dologról megértésre jussunk. Hogyha még nem vagy Krisztusé, akkor ez a mai tanítás segíteni fog neked abban, hogy megértsd, hogy hogyan lehetsz Krisztusé. Hogyha már Krisztusé vagy, akkor abban fog segíteni, hogy megértsd, hogy hogyan is zajlott az a folyamat az életedben, aminek az eredményeképpen Krisztusévá lettél, és hogy jobban átlásd, hogy hogyan szolgálj emberek felé, hogy akiknek próbálsz segíteni abban, hogy Krisztuséi legyenek, azokkal mi fog történni valójában, és van egy harmadik célja is ennek a megértésnek, hogy amikor megértjük ezt a folyamatot, ezt az összefüggést, az változtatja a hozzáállásunkat, az életszemléletünket keresztényként bizonyos dolgokhoz. Látjátok a képet? Amikor gyerekek voltunk, szerettünk dominózni. Ki az közületek, aki szeretett még dominózni gyerekkorában? Ismeritek ezt a játékot, klasszikus játék, a dominó. Egyszer nagynénénk tanított bennünket dominózni, ha jól emlékszem, de nem csak magára a dominó játékra tanított meg, hogy hogyan kell pakolgatni azokat a bizonyos dominókat egymás mellé, hanem egy másik játékra is, amit a dominóval lehet játszani, és a kép ezt illusztrálja, tudjátok, amikor felállítjuk a dominókat sorban, és akkor meglökjük az elsőt, és nézzük, ahogy az összes szépen sorba eldől. Hányan játszottatok már ilyet a dominóval? Igaz, hogy milyen érdekes dolog? Sokszor még a felnőttek is szeretik ezt csinálni, egész torna termeket rendeznek be dominóval, és napokon, heteken keresztül átépítik, és utána valaki meglöki az elsőt, és akkor mindenki gyönyörködik benne, hogy hogyan dőlnek el. Szóval ezt a játékot is szeretük játszani gyerekkorunkban, és megfigyeltem egy nagyon érdekes törvényszerűséget, amikor ezt játszottuk. A törvényszerűség a következő, hogy a dominók sorban dőlnek el. Nem tudom, megfigyeltétek-e. Tehát soha nem fordult elő az, hogy először a 8. dőlt el, utána a 3., azután a 28., utána a 16. Tehát nem így történt, hanem mindig sorban dőltek el. Amikor eldőlt az első eldöntötte a másodikat, amikor eldőlt a második, akkor a második eldöntötte a harmadikat, és most nem mondom tovább, de értitek, ez a láncreakció zajlott. Egy dolog beindít egy másikat, a másik beindít egy harmadikat, a harmadik beindít egy negyediket, és így tovább. Azért hoztam ezt példaként, mert az a folyamat, ahogyan egy ember Krisztusévá lesz, pontosan ugyanígy történik. Történik vele valami, ennek a hatására történik vele egy másik valami, annak a másik valaminek a hatására történik egy harmadik valami, és így tovább, és az az ember végül Krisztusévá lesz. És az, hogy te ma itt vagy, vagy én ma itt vagyok, az azért van, mert ez a folyamat elkezdett az életünkbe lejátszódni. És mindenkinek az életében ez a folyamat játszódik le. Azt a címet adtam a beszédemnek, hogy ami megelőzi a hitet. Azaz, nem a hit az első az ember életébe. Nem ott kezdődik a kereszténysége valakinek, hogy azt mondja, hogy én hiszem, hogy Jézus a világ megváltója. Szerintem nagyon sok ember van, akit ha megkérdeznénk arról, hogy te hiszed, hogy Jézus a világ megváltója, akkor azt mondaná, hogy igen, én hiszem, hogy Jézus a világ megváltója. Szerintem, ha a legtöbb templomba bemennénk, vagy elmennénk a templom ajtókhoz ma délelőtt, akár a városunkba, vagy az országunkba, és megkérdeznénk a kijövő embereket, hogy te hiszed, hogy Jézus a világ megváltója, szerintetek hány százaléka mondaná azt, hogy hiszem? Szerintem nagyon sokan azt mondanák, hogy én hiszem, hogy Jézus a világ megváltója, hát azért jöttem a templomba. De ez még nem jelenti azt föltétlenül, hogy annak az illetőnek örök élete van. Lehet, hogy attól még simán a pokolba fog kitkötni. Miért? Azért, mert nem ez a mondat önmagában a hit. Nem ez a mondat önmagában a kereszténység. Hanem ez a mondat kell, hogy egy bizonyos tartalommal bírjon, és akkor fog egy bizonyos tartalommal bírni ez a mondat, hogyha bizonyos dolgok megelőzték azt egy ember életében, szívében, hogy ezt a mondatot kimondja. És ez az, amit meg kell értenünk, hogy mi az a folyamat, ami végbe megy, hogy milyen előzményei vannak a hitnek, hogyan épül fel valakiben a hit, mikor mondhatjuk azt, hogy valódi hite van, valódi üdvözítő hite van, ami őt be fogja vinni a mennyek országába. Na most, hogyha a dominókat figyeljük, akkor a hit az a negyedik dominó. Ez az a pont, ez az a fázis, amikor valaki azt mondja, hogy hiszem, hogy Jézus a világ megváltója. De előtte van három másik dominó, aminek el kell dőlnie. Szépen sorban. Először az elsőnek, aztán a másodiknak, azután a harmadiknak, és azután a negyediknek. És most azt szeretném bemutatni nektek, hogy mik ezek a dominók, és mik azok a dolgok, amelyek megelőzik valakinek az életében ezt a fajta hitet. Tehát ez a negyedik dominó, ez a hit. Az első dominó az a meghallás. Mit kell, hogy meghalljon valaki ahhoz, hogy hitre jusson? Azt, hogy kicsoda Jézus. Így van. Meg kell hallania egy néhány fontos dolgot egy embernek. Meg kell hallani azt, hogy van Isten. Meg kell hallania azt, hogy Isten jó, és szereti őt. Meg kell hallania azt, hogy ő bűnös, mert magában hordozza az Istennel szembeni lázadást, mert ő maga törvényszegéseket követett el. Meg kell hallania azt, hogy a bűnei miatt el van Istentől választva, hogy a halálban van, hogy az ítéletnek a várományosa, hogy a sátán uralkodik az élete fölött, de hogy Isten fia eljött ebbe a világba, hogy megszabadítsa őt a bűneiből. Ő volt a názáreti Jézus, aki ezen a földön tökéletes emberként élt, majd végül feláldozta magát helyettesítő áldozatul az egész világ bűneiért. Azért, hogy aki szeretné rendezni a kapcsolatát Istennel, szeretne visszatérni hozzá, annak legyen erre lehetősége. Jézus magára vette a világ bűneit, meghalva a kereszten, majd a harmadik napon feltámadt a halálból, győztesen, és visszatért a mennybe, és azóta az az üzenet minden ember számára, hogyha szeretnéd az Istennel való kapcsolatodat rendezni, hogyha szeretnél a bűneidből kijönni, szeretnél visszatérni a te teremtődhöz, és szeretnéd vele élni az életedet a földön és az örökkévalóságban, akkor Jézus Krisztuson keresztül lehetséges ez. Tehát nagyjából röviden dióhéjban, ezek azok a dolgok, amiket meg kell hallania valakinek. Ezt egy szóval úgy szoktuk összefoglalóan nevezni, hogy az evangélium, vagy az örömhír, vagy az örömüzenet. Így van? Tehát a hit ott kezdődik, a hit felé vezető folyamat ott kezdődik valakinek az életében, hogy meghallja ezeket az igazságokat. Erről beszél a Róma 10:17-ben a Biblia, amikor azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztusról szóló beszéd által. Ugye egyértelmű. Nem tudsz hinni addig, amíg nem hallottad világosan, egyértelműen és érthetően a Jézus Krisztus személyéről, megváltásáról szóló üzenetet. Ezzel kezdődik a dolog. Ezért volt az, hogy Jézus a feltámadását követően az apostolait kiküldte, hogy menjenek el mindenfelé, és mondják el ezeket az igazságokat minden embernek. A Márk 15:16-ban azt olvassuk. Jézus mondta ezt. Menjetek el a világ minden részére, és hirdessétek az örömhírt mindenkinek. Aki hisz és bemerítkezik, az megmenekül, aki nem hisz, azt el fogják ítélni. Ugye milyen világos és egyértelmű? Azt mondja, hogy menjetek el a világ minden részére, és hirdessétek az örömhírt, amit az előbb röviden elmondtam, mindenkinek. Aki hisz és bemerítkezik, az meg fog menekülni. Aki viszont nem hisz, azt el fogják ítélni. Tehát a hitnek van egy előzménye. A hitnek az előzménye az, hogy hallania kell valakinek az örömüzenetet. Te hallottad már az örömüzenetet? Ki az, aki hallotta? Kicsit aktivizáljuk magunkat. Igen, hallottuk. Máskor nem most az előbb, ahogy röviden összefoglaltam. Tehát kötelezően mindenkinek fel kell emelni a kezét. Tehát hallottad az örömhírt. Ez az első dominó. Nagyon érdekes egyébként, hogy van az az új, és mondhatnánk, hogy Isten újja. Persze nem, de illusztrálhatja azt is. Hogy itt az első dominót maga az Úr löki meg. Hogy ő maga az, aki azt mondja, menjetek! Mondjátok el! És amikor mi elmegyünk és elmondjuk, akkor megvan lökve az az első dominó. Na most, ahogy látjátok, a meghallás és a hit között azonban még van két fontos lépés. Amikor valaki hallja, a jó hírt, hallja a Jézusról szóló igazságot, akkor tud eljutni arra a hitre, arra a megvallásra, hogy Jézus, Krisztus, az Isten fia, az én megváltom. Feltettem ide egy kis jelet, látjátok, ez a hal jel. Az első századokban, amikor a Római Birodalom területén a keresztényeket, Krisztus követőit többfelé üldözték, és ezért csak titokban tudták a hitüket gyakorolni, akkor volt egy ilyen titkos jel, amit használtak arra, hogy tudassák egymással, hogy én is, te is, én is. És ez úgy volt, hogy a homokba, vagy valahova így szinte önkéntelenül rajzoltak egy kis halat. És ebből tudták azt, így üzentek egymásnak, hogy én is Krisztusé vagyok, és te is Krisztusé vagy. Miért használták ezt? Az akkoriban használatos általános görög nyelven a hal szó, az úgy hangzik, hogy ichtüs. Ezt látjátok görögül beleírva ebbe a halba. Tehát ichtüs. Ez egy ilyen akrosztikonnak nevezik, ha jól emlékszem, egy ilyen betűszó, aminek ennek a hal szónak a betűivel kezdünk egy-egy szót, és így egy mondat kijön, és ez a mondat, ez a keresztény hitvallás. Ez úgy hangzik, hogy Jézus Krisztus Teu Hios szótér. Ezt mondja a görög, és ennek a öt szónak a kezdőbetűje az ichtüs, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó. Szóval ez volt az a lényegi dolog, amiben hittek. Ez volt a hitüknek a tartalma. Hogy hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, a megváltó. Nos, ez az a mondat, amire sokan azt mondják, hogy igen, én ezt hiszem, hogy így van. De tudjátok, van egy nagyon fontos kérdés. A kérdés az, hogy ez a hit, ez egy általános hit, vagy egy személyes hit. Tehát, hogy ezt a mondatot, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, ezt egy ilyen tantételként fogadom el, egy ilyen filozófiai tételként, vagy pedig személyesen, saját magamra nézve vallom, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a megváltó, az enyém. És arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy nagyon sok ember van, aki ezt a mondatot egy ilyen dogmatikai tételként kimondja, és egyet is ért vele, de soha nem lett ennek a mondatnak a tartalma személyes az ő számára. És ezért becsapja valójában önmagát. Mert ő azt mondja, hogy van hitem, de nincs kapcsolata Krisztussal. Nincs örök élete. Nem él benne a lényébe Krisztus a Szent Szellem által. Következésképpen ezeknek az embereknek az élete nem is fog megváltozni, és következésképpen ezek az emberek nem is mehetnek az Isten országába. És ezt nagyon fontos világosan látunk egy olyan kultúrában, amiben mi élünk. Egy olyan keresztény kultúrában, ahol sok embernek van egy bizonyos fajta keresztény identitása, amit köt bizonyos dolgokhoz, hogy meg van keresztelve, hogy vannak ismeretei a kereszténységről, hogy bizonyos szertartásokat megcsináltak vele, hogy részt vesz bizonyos vallásos dolgokban, akár imádkozik is időnként, sőt, hiszi, hogy van Isten, ugye ezekről beszéltem a múlt vasárnap, de valójában ez az igazság, hogy Jézus, a Krisztus, az Isten fia, a megváltó, ez soha nem lett személyes az ő számára. Na most ezért kell látnunk azt a két közbülső dominót, hogy hogyan válik személyessé ez a hit. Anélkül a két dominó nélkül nem tud személyessé válni, ez a két dolog pedig kell hozzá. Mi az a kettő? Igen, a hit az valójában rábízást jelent, tehát rábízást is jelent. Az újszövetségi görög nyelven a hit szó, ami úgy hangzik, hogy pisztis, ez nem adható vissza a magyarban egyetlen kifejezéssel. Három kifejezés kell hozzá. A hit, a bizalom és a hűség. Amikor valaki hiszi azt, hogy Jézus a Krisztus az élet Isten fia, az egyrészt azt jelenti, hogy ezt elfogadja igazságként, tehát hisz benne. A második, hogy személyesen rábízza magát Jézusra. A harmadik, hogy hűségesen ragaszkodik hozzá mindvégig. Ez jelenti hinni. Vannak emberek, akik elfogadták ilyen elvi, elméleti igazságként ezt a mondatot, de soha nem bízták rá magukat személyesen Krisztusra. És pláne nem járnak vele hűségesen. És ezért ezekre az emberekre nem mondható az, hogy valódi hívők lennének. Tehát helyesebb azt mondanunk, hogy a valódi hit az egy személyes rábízást jelent. Nos tehát, hogyan jutunk el a meghallástól a személyes rábízásig? A következő dominó, amit a meghallás eldönt, az a felismerés. Amikor hallom az Isten igazságait, hallom azt, hogy kicsoda Jézus, hogy miért jött el, hogy miért van nekünk rá szükségünk, miközben hallom, egyszerűen csak felismerek dolgokat. Tudjátok, milyen a felismerés? Az, amikor egyszer csak így kivilágosodik benned valami. Szokott ilyen történni velünk, ugye? Nem csak a bibliai dolgokkal kapcsolatban, nem csak Istennel kapcsolatban, hanem egy csomó mindennel kapcsolatban. Ó, és akkor megértesz dolgokat. Amiket eddig nem is gondoltál, hogy úgy van. Ó, tényleg úgy van. És ezt szinte örülsz neki, hogy most megértettél valamit. Lehet, hogy használtál egy szót, nem tudom én, évtizedeken keresztül, és sose tudtad, hogy mit jelent. És egyszer csak megérted, hogy ha, hidroglóbusz, azt jelenti, hogy víztorony, ha-ha-ha. És egyszerűen rendesen örvendezel neki, hogy egy felismerésre jutottál. És vannak ilyen dolgok az életünkben, ilyen felismerések. Nos, amikor, ugye, valaki az életében ezt a szót mondja ki először. Na, akinek elég elvontak a szülei. Szóval, tehát visszatérve, hogy akkor, amikor hallom, vagy hallod, vagy hallja valaki a Jézusról szóló igazságokat, akkor a Szent Szellem kijelentést ad a szívébe, és egyszerűen így megvilágosodik. Felismer dolgokat. Van 4 fontos dolog, amit fel kell ismerni valakinek akkor, amikor hallja az evangéliumot. Az első, hogy van Isten és szeret engem. Hú, van Isten. És szeret engem. Hát itt kezdődik, nem? Tehát ha ezt nem ismered föl, akkor még nem vagy igazi hívő. Akkor még nem értél el oda. Amiközben hallasz Istenről, hallasz Jézusról, egyszerűen csak így rájössz, hogy van Isten. Nem a semmiből jöttem. Nem a semmiből bemegyek. Nem véletlenül van ez az egész. Van valaki, aki alkotta, aki fölött áll, és ez a valaki jó. Ez a valaki szeret engem. Ez az első felismerés. A második felismerés, hogy én bűnös vagyok. Én bűnös vagyok. Én nem vagyok jó. Egyszerűen érzem belül a gyarlóságomat. Tudjátok, ez is egy felismerés. Vannak emberek, akik jártak templomba évtizedekig, meg hittanra, meg minden, de igazán soha nem ismerték fel azt, hogy ők bűnösök. A Bibliában olvasunk egy férfiről, úgy nevezzük át, hogy a gazdag ifjú. Hallottatok már a gazdag ifjúról? A gazdag ifjú azt mondta a saját bevallása szerint is, hogy gyermekségétől kezdve mindig megtartotta Istennek az igazságait. Igaz? Megkérdezte Jézus, hogy mit cselekedjek, hogy örök életem legyen? Jó mester! Hát senki se jó, mondja neki Jézus, csak egy az Isten. Te azt hiszed, hogy jó vagy? Akkor tartsd meg a parancsolatokat. Ó, mester, megtartottam ifjúságomtól kezdve az összeset. Jó vagyok. Na azt mondja, akkor menj el, add el az összes vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és akkor kövess engem. És akkor elszomorodott. Mit akart Jézus velem? Nem a pénzét akarta, higgyétek el, hanem szerette volna ráébreszteni, hogy te se vagy tökéletes. És addig, amíg az ember nem ismeri fel azt, hogy bűnös vagyok, addig nem tud Jézushoz jönni. Értitek? Addig, amíg egy ember nem ismeri fel, hogy ő bűnös, addig nem tud Jézushoz jönni. És az egy nagyon fontos pont a hit felé vezető úton, amikor rájössz arra, ráébredsz arra, hogy te bűnös vagy. És nem kell, hogy köztörvényes bűnöző legyél hozzá. Én amikor ezt felismertem, 10,5 éves gyerek voltam. De éreztem, rám nehezedett, hogy én bűnös vagyok. Mert mindenkiben ott van az önzés, a hiúság, a viszálykodás, a büszkeség, a bántalmazás, a rossz gondolatok. Mindenki belül romlott. És addig, amíg valaki nem ismeri fel, nem kapcsolódik fel benne a villany, hogy én bűnös vagyok, addig nem tud Jézushoz menni, mert minek menne hozzá? Tudjátok, vannak emberek, akik Jézusra úgy tekintenek csak, mint egy kabalára. Hát az egy kabala csak kell. Mert hát vannak szituációk az életben, amikor egy kis külső segítség szükségeltetik. Így van. Dolgozatok előtt, szüléskor, mit tudom én, különböző nehéz helyzetekben. És hát a keresztény kultúrában ki lenne a tuti kabala, hanem Jézus. És amikor valaki azt mondja, hogy hiszem, hogy Jézus az Isten fia, a megváltó, akkor számára ez azt jelenti, hogy ő az én kabalám. Amikor bajba vagyok, az ő nevét mondom ki. De soha nem ismerte fel azt, hogy ő bűnös. Péter, amikor a csodálatos halfogás történt, leborult Jézus előtt, és azt mondta, menj el, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Na, az ő életében akkor jött el. Vagy amikor Pál ott vakon, ott botorkált abban a damaszkuszi szobában. Egyszerűen csak felismerte, hogy Istenem, addig azt hittem, hogy én vagyok a király, a vallásos ász. De most felismertem, hogy bűnös vagyok. És utána később is azt mondja, hogy rájöttem, hogy a bűnösök között én vagyok az első. Tudod, ez a következő felismerés, amire el kell jutnod. A harmadik felismerés, hogy a bűneim elválasztanak engem Istentől. Egyszerűen nem mehetek ez a jó Istenhez. Nem lehetek vele kapcsolatban. Most se tudok, nem tudok. Tegnap sétálgattam az egyik kislányommal, tök jó volt. És elkezdtünk valahogy beszélgetni az Úr Jézusról. És akkor próbáltam elmagyarázni az ő szintjén, hogy mit jelent ez. És akkor tudod, mondtam neki, hogy tudod, kislányom, amikor ugye kint játszottál egész nap, és piszkos vagy, és sáros vagy, akkor anya nem engedi meg, hogy befeküdj így a tiszta ágyneműbe. Igen, igen, ez tényleg így van. És tudod, Isteni tiszta, a menny is tökéletes, és mi meg a szívünk piszkos, és így nem mehetünk oda. Tudod, ez a lényege, hogy Isten szent, hogy Isten tökéletes, a menny szent, a menny tökéletes, és oda nem mehetnek be azok, akik bűnösök. És kell, hogy ezt felismerd. Kell, hogy eljuss erre a pontra, hogy bűnös vagyok, de nem mehet, a műreim miatt nem mehetek Istenhez. A negyedik felismerés az, hogy csak Jézus a megoldás számomra. Nincs más megoldás számomra. Nem az a megoldás, hogy megpróbálok jól lenni, mert nem tudok jól lenni. Nem az a megoldás, hogy megpróbálom magamat megtisztítani, mert nem tudom magamat megtisztítani. A szívét senki nem tudja kimosni. Ugye Ágnes asszony is próbálta a patakba a ruháját, mossa, de igazából nem a ruhájával volt a baja, hanem a lelkével. És egyszerűen nem ismerte fel, hogy a patakba a lelkét nem tudja kimosni. A lelkedet egy dolog tudja kimosni, Jézusnak az áldozata. Azért, mert ő ártatlanul meghalt helyetted. És kell, hogy felismerésre juss ebben. Látjátok ezt a négy dolgot? Ezek ilyen villanyfelkapcsolások, ezek ilyen felismerések, amik akkor születnek meg valakiben, amikor hallja az Isten igazságát. Hogy van Isten és szeret engem, hogy én bűnös vagyok, hogy a bűneim elválasztanak tőle, és csak Jézus a megoldás számomra. Az az ember, aki nem jutott erre a felismerésre, az nem fogja rábízni magát Jézusra. Hiába mondja azt, hogy igen, hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, a megváltó. Ő még nem Krisztusé. Nézzétek meg, hogy mit mondott Pál apostol arról, hogy hogyan és mire küldte előtt Jézus. Ez a mondat, ez nagyon beütött nekem. És annyira tetszik, annyira hálás vagyok az Úrnak, hogy benne van a Bibliában. Azért van benne, mert Jézus ezt mondta Pálnak. Pál apostol itt a Apcsel 26-ban a éppen frissen kinevezett római hajtartó Félix és Agrippa zsidó fejedelem előtt tart védőbeszédet, ahol elmondja, hogy miért csinálja azt, amit csinál. És elmondja azt, hogy hogyan szólította meg a damaszkuszi úton őt az Úr. Hogyan lökte le a lóról. És hogy mi történt, és hogy mire küldte el. És akkor azt mondja ezt a mondatot, ez Jézusnak a szavai, ezek, amiket Pálnak vagy Saulnak mondott az elhívásakor. Figyeljétek meg, annyira jelentőségteljes mondat. Azért küldelek el, mondta Jézus Pálnak, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Javaslom ezt a mondatot tanulmányozásra nektek. Ha több mondatot nem is, vagy bibliai verset nem is jegyeztek meg a mai üzenetből, de ezen gondolkodjatok el. Nézzétek benne, ott van benne minden. Mit mond Jézus Pálnak? Azt mondja, hogy menj, azért küldelek el, hogy nyilván beszélj nekik rólam, és ennek hatására nyisd meg az ő szemüket. Ez a felismerés. Nyilván Pálnak nem az volt a feladat, hogy menjen oda az emberekhez, és azt mondja, te Csaba, nyisd már ki a szemedet, és tehát nem szemorvosnak hívta el. Hanem arról beszélt itt Jézus, hogy mit történik az emberekben annak hatására, hogy Pál beszél nekik Jézusról. Mi történik? Felismernek dolgokat. Megnyílik a szemük. Van Isten is szeret engem. Én bűnös vagyok. A bűneim elválasztanak engem tőle. Csak Jézus a megoldás számomra. Erre kellett, hogy megnyíljon a szemük. És amikor valakinek megnyílik erre a szeme, mit fog tenni? Nézzétek meg. Hogy nyisd meg a szemüket, hogy amikor ez a dominó eldőlt, akkor eldőljön a következő dominó. Hogy amikor megnyílt a szeme, amikor felismerte, akkor mit fog csinálni? Akkor a sötétségből a világosságra tér, a sátán hatalmából az Istenhez. Nos, ez a harmadik dominó. Ezt úgy nevezhetjük, hogy a megfordulás. Amikor valaki megfordul. Amikor azt mondja valaki, én nem fogok tovább úgy élni, ahogy eddig éltem. Ez a megfordulás. Egyébként a Biblia ezt úgy mondja, hogy a megtérés. Csak az olyan kicsit kegyes szó. De ez a jelentése. Hát, ha ez így van, ha ez igaz, akkor én nem élhetek tovább úgy, ahogy eddig éltem. Nem csinálhatom azokat a dolgokat, amit eddig csináltam. Nem gondolkodhatok úgy, ahogy eddig gondolkodtam. Van Isten. Nekem ő fontos. Eddig nem volt fontos, de mostantól fontos. Én nekem eddig mindegy volt, hogy bűnös vagyok, vagy nem vagyok bűnös, de most már nem lesz mindegy. Én nem akarom, hogy bármi is elválasszon engem Istentől, mert én vele akarok lenni, és én Jézussal akarom élni az életemet. Nos, ez a megfordulás. Enélkül, a megfordulás nélkül nincs valódi hit. Ez a harmadik dominó, amit a felismerés dönt el, és ez a dominó fogja eldönteni a hitet. Ugyanis, amikor valaki megfordult, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy hinni fog Jézusban. Nézzétek csak! Hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják mit? A bűneik bocsánatát. És ennek mi lesz a következménye, az eredménye? Hogy örökséget nyerjenek azok között, akik meg vannak szentelve, akik Istenhez tartoznak. Ebbe a bonnatba tökéletesen benne van az egész folyamat. Nem tudsz hinni valójában addig, amíg nem hallottad, amíg nem ismerted fel, és amíg nem fordultál meg. És azok az emberek, akik úgy hisznek, hogy nem ismerték fel, és nem fordultak meg, azok valójában nem hisznek. Azoknak az embereknek van egy elmélet az agyukban, de nincs örök élet a szívükben. Azok az emberek lehet, hogy reménykednek a mennyek országában, de nem fognak bemenni oda. Értitek ezt? Emlékeztek, hogy az elején mit mondtam? Miért beszélek erről? Hogy megértésre jussunk. Miért kell, hogy megértésre jussunk? Azért, hogy ha még nem vagy Krisztusi, akkor lásd, hogy hogyan leszel az övé. Ha már az övé vagy, akkor még jobban értsd, hogy hogyan lettél az övé. És hogy ebben a folyamatban tudj segíteni azoknak, akik még az elején járnak. Hogy tudd, hogy melyik dominónak kell eldőlnie. És van még egy harmadik szempont, hogyha te már az úré vagy, és ezen a folyamaton átmentél, akkor ez formálja a szemléletmódodat. Tudod miért? Azért, mert hogyha te hiszel Jézusban, az azt jelenti, hogy te nem akarsz többet a bűnben élni. Pont azért jöttél Jézusban, mert úgy döntöttél, hogy nem akarsz többet a bűnben élni. A megfordulásnak igazából ez a lényege, hogy nem akarok tovább a bűnben élni. Így van. Tudod, a valódi megtérés azt nem azt jelenti, hogy nem akarok a pokolba menni. Az is már nagyon jó dolog. És nem is azt jelenti, hogy hát én inkább a mennybe szeretnék. Kell nekem egy kabala. Nem ez a valódi hit. Nem ez a valódi hitnek a létrehozója, hanem az a felismerés, hogy bűnös vagyok, de én nem akarok tovább a bűnben élni, mert az nem jó. Az nem jó nekem. Az nem jó a környezetemnek. Az nem jó az Istennek. És én nekem az Isten fontos. Addig, amíg valakiben nincs meg ez a fordulat, nem jön létre ez a szándék, addig nem megtért ember. Viszont, hogyha egyszer megtértél, akkor ez a szándék benne marad a szívedbe örökké. Érted? És ez a szándék lesz az, ami egy iránytűként működik az életedben, és távol tart bizonyos dolgoktól. És más dolgokhoz meg útba igazít. És nem azért, mert törvény, nem azért, mert szabály, nem azért, mert nem szabad vagy tilos, hanem azért, mert a szíved megváltozott. Úgyhogy nézzétek, hogy Jézusnak a szolgálata kezdetéről mit ír a Biblia. Márk 1.14-15-ben azt írja a Biblia, miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Tehát nézzétek meg, mit hirdetett Jézus. Mi volt az ő üzenete? Azt hirdette, betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Nézzétek meg az üzenetét. Látható benne ez a folyamat. Először is Jézus elmondta, hogy mi a helyzet. Hogy elérkezett az idő, itt van az Isten uralma, nem kell többi az Isten uralma nélkül élnetek. Mert Isten van, az Isten jó, az Isten szeret benneteket, de ti pillanatnyilag nem az ő uralma alatt éltek. de ő vissza akarja hozni az ő uralmát az életetekbe. Hogyha ezt szeretnétek, akkor mit kell tennetek? Nem annyit mondott Jézus, hogy csak higgyetek, hanem figyeljétek meg a sorrendet. Azt mondta, hogy térjetek meg, és higgyetek. Nem tudsz valójában hinni addig, amíg nem tértél meg. A hit azoknak azok számára ajándéka Istennek, akik megfordultak a szívükben. Jézusnak nem az volt az első parancsa, hogy higgyetek, hanem az, hogy térjetek meg. Miért? Mert tudta, hogy ő a bűnből akar bennünket kimenteni, és nekünk kell ezt a döntést meghoznunk magunkkal kapcsolatban. Leírtam, megpróbáltam összefoglalni egy mondatban azt a lényegi igazságot, amit ma így elétek kívánok tárni. Ez így hangzik, Jézus azért jött, hogy a bűn problémájára hozzon megoldást. Akinek a bűn nem probléma, annak Jézus nem megoldás. Értitek ezt? Amikor Jézus születni készült, és eljött az angyal, hogy elmondja a szüleinek, hogy mi fog történni, akkor azt mondta a proféciák alapján az apjának, hogy nevezd az ő nevét szabadítónak, azaz Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. János azt mondta róla, hogy íme az Isten báránya, áldozati báránya, aki hordozza a világ bűneit. Azért jött be az Isten fia a mi világunkba, hogy a bűneinkből megszabadítson minket, mert a bűneink tettek tönkre bennünket. A bűneink szolgáltattak ki a sátánnak, a bűneink választottak el Istentől, a bűneink vittek be az ő ítélet alá. És egy módon tudsz megszabadulni mindebből, hogyha a bűneidtől megszabadulsz. Jézus azért jött ebbe a világba, hogy a bűn problémájára szerezzen megoldást. Ha neked nem probléma a bűn, akkor Jézus neked nem megoldás. És ha már Jézus megoldás lett számodra, azért lett az, mert felismerted, hogy a bűn probléma. És továbbra is az. És azért követed Jézust, mert te már nem a bűnben akarsz élni, hanem Istennel. A múlt alkalommal is utaltam a római levélnek a 6. fejezetére. Fantasztikus fejezet, és pont arról beszél, hogy amikor valaki ezen a folyamaton végigment, akkor érti ennek a lényegét. Úgy kezdődik a Róma 6, befejezésről elolvasom, jó? Nem fogok megérni, nem fogok hozzá magyarázatot. Azt mondja, hogy mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnben, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba merítettünk be, az ő halálába merítettünk be? A bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában. Hiszen tudjuk, hogy a mi régi emberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartjátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. de hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűnszolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek a vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Szóval, négy dominónk van, meghallás, felismerés, megfordulás, rábízás. Ez történt velünk, ezt szeretnénk, hogy történjen még sokakkal, és ha velünk már ez megtörtént, ez megszabja az életünk további irányát is. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, Teremtőnk, hogy az az élet, amit te nekünk szántál, az jó. Hogy te arra alkottál meg bennünket, hogy boldogok legyünk. Hogy az élet minden egyes momentuma öröm legyen számunkra. Hogy az életnek minden területe, a beteljesedés, a teljesség, a boldogság legyen. Köszönjük, hogy erre formáltál meg bennünket, és köszönjük neked, hogy amikor ez elromlott, amikor ez tönkrement, akkor te előkészítetted, és véghez vitted a mi megváltásunkat az egyszülött fiúban, Jézus Krisztusban. Köszönjük ezt neked, Urunk. És köszönjük neked, hogy amikor eljöttél erre a földre, akkor te kimentettél bennünket a bűnből. Köszönjük, hogy a te halálod és a te feltámadásod számunkra a megoldás. Köszönjük, hogy magadra vetted a mi vétkeinket, elhordoztad azt helyettünk, és örökre megszabadítottál bennünket tőle. Köszönjük neked, hogy mi felismerhettük ezt, hogy ez rólunk szól, hogy megfordulhattunk, és hogy rád bízhattuk az életünket. Uram, te tudod, hogy hányan vannak, kik vannak itt még, vagy kik vannak az internet előtt, akik még nem hozták meg a döntésüket te melletted. Uram, kérlek, hogy segíts nekik ebben.
Kedves hallgatóm, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélnivalód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.